Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 105. Zsoltárunk első versét. A 105. Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Szabó István lelkipásztor testvérünket, aki a József Attila lakótelep missziói gyülekezetét szervezi és építi. Ma egyházmegyei szószékcserés Isten tisztelet keretében prédikál gyülekezetünkben, lelkipásztorunk pedig ma délután náluk, a József Attila lakótelepen végez majd ige szolgálatot. Kívánjuk, hogy Isten áldja meg életedet és gyülekezeti szolgálatodat. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink, szerdán este kóruspróbát tartunk, csütörtökön 10 órától bibliaórát, délután 5 órától gyülekezeti hittanórákat, mindhárom csoportban. Pénteken 5 órától Agnus, 6 órától Juvenis, fél 7 órától nagyifi bibliaórák lesznek. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzés is vállalunk. A hónap utolsó vasárnapja következik, kialakult rendünk szerint egy új éneket fogunk megtanulni az istentisztelet előtt. Kérem, hogy aki teheti, jövő héten 9 óra 50-re érkezzen meg a templomba. Ma a kórus 11:30-től próbál. Hirdetem a konfirmációt. Minden legalább a 12. életévét betöltött testvérünket hívjuk a konfirmációra, és azokat a felnőtt testvéreinket is, akiknél korábban elmaradt a konfirmáció, de mára Isten lelke megérlelte bennük ezt a döntést. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Kérjük hittanoktatóinkat, hogy a 6., 7. és 8. osztályos diákoknak hirdessék a konfirmáció lehetőségét. Kedves testvérek, ahogyan azt korábban már jeleztük, 2023. február 10-én pénteken 18:30 órai kezdettel református jótékonysági bált szervezünk. Célja az Úrkúti templomunk belsejének berendezése. A belépőjegy árának meghatározásakor annyi fővel számoltunk, ahányan előzetesen jelentkeztek. Így a jegy ára a felnőtteknek 12.000 forint, a gyermek, diák, nyugdíjas jegy ára pedig 6.000 forint. Örömmel vesszük, hogyha az előzetes jelentkezőkön túl még többen is eljönnének, tehát lehet még jelentkezni. A belépőjegy ára tartalmazza a terem bérlését a csiliben, annak technikai felszerelését, díszítését, a svédasztalos vacsorát, az asztalonkénti bort, vizet, sós aprósüteményt, egy színvonalas műsort, könnyű zenét játszó élőzenekart és a néptánczenei táncház megrendezését profi néptáncosokkal. A belépőjegy ára nem tartalmazza az adomány részét. Tehát a belépőjegy megvásárlásával a jótékony adományozás még nem történik meg. Azt külön téglajegyek megvásárlásával tudjuk megtenni. amelyet minden vasárnap meg lehet vásárolni a lelkészi hivatalban, az Isten tiszteletet követően, illetve természetesen a bál ideje alatt a helyszínen is megvásárolhatók lesznek 1000, 5000 és 10000 forintos címletekben. A korábban megrendezett két bálunkon nagy sikere volt a tombolának, amelynek nyereményeit gyülekezeti tagjaink ajánlották fel. Az idei bálunkon is szeretnénk ezt a szép hagyományt folytatni. A felajánlásokat Kreisz János presbiternél és Kreisznél Vályi Nagy Katalinnál lehet jelezni személyesen, telefonon vagy írásban. Az elérhetőségük a Foli újságunkon megtalálhatóak. További információkért szintén a Kreisz házaspárhoz fordulhatunk. A belépő jegyek megvásárolhatók az Isten tiszteletet követően. Folytassuk Isten tiszteletünket Istenünk magasztalásával, énekelve a 249. számú dicséretünket. A 249. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind az 5 versével. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki minden láthatónak és láthatatlannak teremtője, világunknak fenntartója, a híveknek megváltója, a lelkeknek megelevenítője. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünknek az igéjét, ahogy szól hozzánk, Márk evangéliumának második részéből, az első 17 versből. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva, de kellő figyelemmel hallgassuk meg. Márk evangéliumának második részéből így szól hozzánk, ami Urunk Istenünk igéje. Néhány nap múlva ismét elment Jézus Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsátattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Azután Jézus ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor tovább ment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem. Az pedig felkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és a tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, így szóltak a tanítványainak. Miért eszik együtt a vámszedőkkel és bűnösökkel? Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk, Istenünk, mindenható mennyei atyánk, ezen a mai vasárnapon is te hozzád jövünk. Hozzád, mert te vagy az élet forrása, mert nélküled semmik, senkik vagyunk. Hála neked, hogy te minket a Krisztusban kiválasztottál és megváltottál, és hogy jöhetünk hozzád, hogy kapcsolódhatunk hozzád, hogy magasztalhatunk téged, és meghallhatjuk a te drága igédet. Add nekünk most a te szent lelkedet, hogy ne csak fülünkig érjen a te szavad, hanem egészen a szívünkig. Áldj meg minket szent lelkeddel, értő. Adj nekünk értő füleket, engedelmes szíveket. Ámen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 209. számú énekünket, Úr Jézus, mely igen drága kezdetű éneket. Az az ige, amelynek alapján Istennek evangéliumát szeretném közöttetek hirdetni, az ő lelkének segítségével, megírva található a Zsoltárok könyvének 103. részében. A 103. Zsoltárban ezt olvassuk. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, való igaz, hogy mindannyiunknak nagy szüksége van a bátorításra. Gyakran van talán, hogy elcsüngedünk, hogy félünk, elfáradunk, amikor a világnak a sok nyűge, baja ellep bennünket, ekkor bizony bátorításra van szükségünk. És jó olvasni ezt a mai ige szakaszt, ahol a Zsoltár írója bíztat bennünket, illetve bíztatja saját magát, amikor ezt mondja, áldjad, lelkem, az Urat. A lélek szó itt a személyes névmást helyettesíti. A héber nyelvben ez nem volt ritka dolog, hogy így megszólították saját magukat, hogyha saját magukat bátorították, akkor így mondták, hogy én lelkem. Talán mi is olykor szoktunk beszélni saját magunkhoz, bátorítani magunkat, hogy csináld már, ne add föl, ne másra figyelj, ne is várj másokra, meg tudod oldani egyedül is a problémát. De a Zsoltáros nem csupán egy üres, motivációs beszédet mond saját magának, nem hergeli magát, hogy több erőt kapjon, hanem egészen csöndesen emlékezteti magát arra, hogy mennyi jót tett vele az Isten. A múltnak az eseményei, a hit megtapasztalása, az imádságok meghallgatása mind reménységet adnak nekünk arra, hogy a jövőben is velünk lesz az Isten, hogy az Úr megsegít bennünket. Én nagy-nagy hálával emlékszem vissza azokra az időkre, amikor megtértem. A gimnáziumi évek alatt egy keresztjén középiskolába jártam, ahol egyébként minden nap végén elmondtuk tanítás után, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ott volt ez a Zsoltár minden nap, és olyan jó visszagondolni, hogy akkor is, és azóta is milyen sokszor megsegített az Isten, hogy meghallgatta az én imádságaimat. Ha ő eddig a múltban megtartott, megőrzött, sőt, olyan sok mindennel megajándékozott emberekkel, feleséggel, családdal, barátokkal, tanulmányokkal, otthonnal, utazásokkal, sok-sok, nagyon sok mindennel. És kihozott engem szorult helyzetekből, betegségekből, próbákból, anyagi krízisekből. Hát akkor miért aggódok azon, hogy mi lesz majd ezután? miért nem tudok jobban bízni az Istenben? Ágyad én lelkem az Urat. Ő az, aki megsegít, és ő az, aki kegyelmesen hozzám, hozzánk fordul, aki betölti életünket az ő javaival. A harmadik verset, hogyha megnézzük, ez egymás mellett említi az Úr bűnbocsátó kegyelmét és a testi betegséget gyógyító erejét. A betegség mögött, a betegségek mögött az ókori keleti ember felfogása szerint a bűn áll. A bűnre pedig haragszik az Isten. Maga a betegség is, mondhatjuk azt, hogy az Istentől jön. Olvasunk ilyet a Bibliában, hogy az Isten valakit megver egy betegséggel. Ez az ő büntetése. De még inkább igaz az, hogy a betegség az a bűnnek a következménye. Mivel az ember elszakadt az Istentől, ezért szembe kell néznünk a gyengeséggel, a betegséggel, a halállal. Nem az Isten oka annak, hogy van gyengeség, betegség, halál, hanem az az oka, hogy az ember elszakadt az Istentől. Ez a mi nagy bajunk, a nagy problémánk. És ennek következménye az, hogy van betegség, hogy van halál. De az is itt van, ebben a harmadik versben, hogy Isten az, aki meg tud minket gyógyítani. Ő az orvos, akinek az életünket köszönhetjük. Milyen jó az, hogyha az embernek van egy jó orvosa. Amikor betegek vagyunk, vagy sérülést szenvedünk, és találunk egy ilyen jó orvost, aki odafigyel ránk, aki tájékoztat minket, aki nem hibáztat, hogy így vagy úgy kellett volna csinálnunk a dolgokat, hanem inkább bátorít bennünket, és gyógyít, aki utána jár, hogy mit kell tennie, és aki a megfelelő gyógyszert adja, vágyunk mindannyian egy ilyen jó orvosra. Hát ilyen az Isten. Nem csak, hogy szakmailag felkészült, hogy képes a gyógyításra, hanem kedves is. Aki ráadásul nem csak a testi betegségeket, hanem a lelki betegségeket is gyógyítja. A gyógyítás az mindig a bűnbocsátó kegyelemnek a jele is. Olvasmányunkban ezért is olyan érdekes az, hogy amikor Jézushoz viszik ezt a bénát, akkor ő először nem meggyógyítani akarja, illetve nem a testi betegségét, a bénaságát akarja meggyógyítani, hanem a lelkét. Azt mondja, megbocsátattak a te bűneid. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Ugye ez a rövid szakasz összehasonlítja Isten haragját, ami csak ideiglenes, Isten hatalmas szeretetével és kegyelmével, ami viszont az égig ér, tehát ami végtelen. Egészen újszövetségi gondolat ez, amit itt találunk. Azt gondolnánk, hogy az újszövetségben Jézus az, aki behozza ezt az újszerű gondolkozásmódot Istenről, és aki azt mondja, hogy szólítsátok úgy, mint az apukátokat, mondjátok azt, mi atyánk. De milyen érdekes, hogy itt is ezt találjuk. Isten úgy szereti az övéit, mint az apa a gyermekeit. Bármit is tesz az a rossz csont gyermek, a szülő mégis mindig szereti. Miért? Mert az övé. Ha haragszik is rá, az csak ideiglenes, és könnyű őt kiengesztelni. Jézus Krisztus által mi Istennek a gyermekei lehetünk, vagyunk. És éppen ezért egész életünkben biztonságban tudhatjuk magunkat. Sőt, nem csak életünkben, hanem halálunk felől sem lehet bennünk semmi kétség. Volt egy idős bácsi, amikor gyerek voltam, és jártunk templomba, akkor egyszer megragadta a kezemet, odahajolt hozzám, és megkérdezte, hogy fiacskám, van neked üdvbizonyosságod? És akkor nagyon megijedtem, hát azt se tudtam, hogy mi az, hogy üdvbizonyosság. Akkor hebegtem, habogtam valamit, ő ott mondta, hogy mit jelent ez, hogyha ma vagy holnap meghalnál, akkor tudod biztosan, hogy a mennybe kerülnél? Hát ott is még nagyon féltem, hát nem akarok én még meghalni, de honnan tudhatnám én azt, hogy most akkor mennybe vagy hová kerülök én utána? Hát ma már persze ismerem ezt a kifejezést, tudom rá a jó választ is. A keresztény embernek a reménysége Jézus Krisztus megváltó érdeméhez kötődik. Ezért akár élek, akár halok, életem biztonságban van, mert az övé vagyok. És ez a gondolat benne van ebben a Zsoltárban is. 14. verstől olvassuk, azt szembe kell nézni ezzel, hogy az ember mennyire mulandó, mint a fűszál, ami kinő, aztán utána eltűnik. De az öröm üzenet az, hogy Isten a sírból is képes kihozni az övéit. És lehet, hogy ez a kép, amit itt a 103. Zsoltárban olvasunk, itt ezt nem olvastam most fel végig, ezt a Zsoltárt, de itt van benne ez is, hogy Isten még kihozza az övéit a sírból. Lehet, hogy ez a kép akkor, amikor íródott, akkor egy átvitt értelmű kép volt, hogy Isten még a halálnak a szájából, a halál torkából is képes kihozni az embert, mégsem kell meghalnia, mégis kimenti Isten az övéit a betegségből, a bajból. De mi újszövetségi keresztjének tudjuk, hogy nyugodtan lehet ezt a részt szó szerint is érteni. Hiszen Isten nem csak a halál torkából képes kimenteni valakit, hanem a halálnak a gyomrából is. Jézus volt az első, aki ezt átélte, és mindazok részesülnek ebben az élményben, akik benne bíznak. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. De persze erre mondhatja valaki azt is, hogy hát velem nem tett olyan sok jót az Isten. Én nem tapasztaltam meg az ő szeretetét, kegyelmét, irgalmát, gyógyító hatalmát. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak az életében vannak nehéz pillanatok. Talán érezzük néha azt, hogy hiába imádkozunk, hiába reménykedünk Isten segítségében, ő nem jön. Mi nagyon vágynánk rá, mi reménykednénk benne, de mégsem jön, és szenvedünk, és ki kell benne tartani. És bízunk benne, szeretnénk hinni, hogy ő valóban képes megtenni mindazt, amiről itt a Bibliában olvasunk, és mégis szenvedünk, mégis nehéz kitartani. Hát hadd hívjam fel a figyelmünket a 7. versre, itt ebben az ige szakaszban. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Ez jelöli azt, hogy ez a egész bibliai történet nem csak rólunk szól, sőt, elsősorban nem rólunk szól. Bár nagy öröm az, hogy rólunk is szól, nekünk is szól. Isten bizony lehet azért magasztalni, áldani, ami nem velünk történt, nem a mi életünkben, nem a mi történelmi helyzetünkben. Hát hol volt már Mózes akkor, amikor ez a Zsoltár megíródott? Sehol. A régmúlt eseményeit emlegeti itt fel a Zsoltáros. Izrael életének, történetének kulcsfontosságú mozzanata volt a szabadulásnak az élménye. Az Egyiptomból való kiszabadulás a későbbi korok gyermekeinek az identitásává vált. Hogy mi vagyunk azok, mondták ők, akiknek a mindenható Isten megmutatta szabadító erejét, szeretetének nagyságát. Mi az övéi vagyunk. Mi vagyunk azok, akiket kihozott Egyiptomból. Hasonlóképpen gondolkozhatunk mi is. Minket nem holmi földi hatalom elnyomásától szabadított meg minket az Isten. Nekünk egy új Mózesünk van Jézus személyében, aki a bűnnek, a gonosznak és a halálnak a fogságából szabadított meg minket. Hogy mikor? 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus Krisztus meghalt miattunk, helyettünk és értünk ott a Golgotai kereszten. De ez a 2000 évvel ezelőtti történet, ennek hatással van az ittre és a mostra is, a jelenre is hatással van, a mi életünkre nézve is. Mert Jézus szabadító tette, mutatta meg nekünk azt, hogy Isten szeretete valóban az égig ér. Bármilyen messzire is kerülhetünk tőle, bármilyen vétkeink is vannak, lehetünk akár olyanok, mint Lévi Máté, betegek, lelki, nyomorultak. Jézus jön és gyógyít, mert ő szeret. Jézusban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete. És lehet, hogy a körülményeink mást üzennek nekünk. De az Isten azzal bíztat minket, hogy benne higgyünk, és az ő kegyelmében. Ő meg tud bennünket szabadítani, és meg is akar szabadítani. De ha nem tenné is, és meghalunk, akkor is ő elkészítette számunkra az örök otthont, ami sokkal jobb, sokkal szebb és igazabb, mint bármilyen másik földi otthon. Térjünk hát hozzá. Térjünk meg hozzá, és áldjuk őt, hiszen irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Így legyen. És válaszképpen imádkozzunk, gyertek. Mennyei atyánk, mennyei apukánk, köszönjük azt, hogy téged így megszólíthatunk, hogy mi a tieid lehetünk, nem azért, mert mi olyan jók lennénk, mert kiérdemelnénk azt, hanem azért, mert Jézus Krisztusban te bennünket kiválasztottál, megváltottál, és elhívtál bennünket a te követésedre. Köszönjük, hogy nem szolgáknak hívtál el bennünket, hanem gyermekeknek, hogy ne kötelességből szolgáljunk, hanem gyermeki lelkülettel, mint akik örökösök, mint akik otthon vannak a te országodban és aztán ebben a világban. Úr Jézus, köszönjük azt az áldozatot, amit értünk hoztál. Hadd legyen ez a mi identitásunknak az alapja, ad, hogy ne a hírekre figyeljünk, ami körülvesznek bennünket, a rossz hírekre, amik minden nap eljutnak hozzánk, hanem a jó hírre, az evangéliumra, ami rólad beszél, és arról, hogy te mit tettél értünk. Urunk Istenünk, imádkozunk azért, hogy ez az evangélium, ez a hír, ez terjedjen tovább a templom falain, a gyülekezetnek az életén túl. Hadd lehessünk só és világosság ebben a világban, ahol nagy szükség van rád, ahol sok a beteg, sok a lelki nyomorult, Kérünk, Urunk, hogy hadd lássák meg azt, hogy Te vagy a jó orvos. És adj nekünk bátorságot, adj nekünk türelmet, adj nekünk szeretetet, hogy a lehető legbölcsebben tudjunk bizonyságot tenni a benned való hitünkről. És imádkozunk a betegekért, a kórházban fekvőkért, a halálukra készülőkért, azokért, akik gyászban vannak, akik az elmúlt időszakban veszítették el szerettüket. Imádkozunk, Urunk, a magányosokért, és azokért, akik menekülnek, akik a háború miatt el kellett, hogy hagyják otthonukat, de imádkozunk azokért is, akik a háború szörnyűségei mellett kitartanak otthonukban. Kérünk, Urunk, hogy Te adj erőt, vigasztalást, békességet, és Te vedd el a szörnyűséget az emberek életéből. Urunk, segíts nekünk, hogy ne erre a földi világra nézzünk, hanem hadd legyen a szemünk előtt a Te országod, a Te világod. Hadd tudjunk ebbe kapaszkodni, hadd tudjunk így derűsek, örömmel teliek lenni. Így kérünk, hogy Te újítsd meg a Te egyházadat, áraszd ki lelkedet erre a gyülekezetre is, és segíts nekünk megérteni azt, hogy mit jelent téged szolgálni. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozásnak a lehetőségét, illetve még egy szót, hogy én is nagy örömmel jöttem ide, és hozom a mi kis maroknyi csapatunknak az üdvözletét, áldás kívánását. Most pedig fennállva fogadjuk az Isten áldását. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ámen. Most pedig záró énekünket énekeljük, helyünket elfoglalva a 715. számú dicséretet, lelki próbáimban Jézus légy velem.